Ha már megfejtetted, ha már kiismerted, ha már dolgozol rajta, itt az ideje kikapcsolódni. A Hacs Podcast elhozza neked a legérdekesebb és legelképesztőbb sztorikat a nagyvilágból. Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk.
Hello mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Hacs Podcast, mert mi...
hangosan csináljuk.
Így van, hangosan csináljuk. Ráadásul nagyon biztonságosan is most, ugyanis... tessék megnyugodni mindenkinek, amíg mi itt vagyunk, veletek nagy baj nem történhet. Egyetlen űrből érkező égi test és objektum sem találhat úgy el bennünket,
hogy
mi ne tudnánk róla.
Én azt hittem azt mondod, hogy nem engedjük, hogy elpusztítsa a Földet.
Ez lett volna a következő dolog. Ugyanis a mai hacsban egy olyan témával foglalkozunk, amely érdekes módon visszaköszön. Biztos emlékeztek, egy korábbi epizódunkban foglalkoztunk azzal, hogy mennyi az esély a lottó nyereményre.
Nem sok.
Hogy nem sok, hogy nagyobb esélyünk van arra, hogy a fejünkre esik egy aszteroida, mintsem, hogy nyerünk a lotton. És akkor ugye megemlítettem egy 2023 DW nevű aszteroidát, ami ugye a Föld felé tart. És meglepődve tapasztaltam, hogy rengetegen kérdeztetek vissza erre a kérdésre.
Hát több visszajelzést is kaptunk.
Igen, hogy akkor most mi a helyzet, hogy mikor is, hogy mi volt a neve, és hogy hova? Csak hogy elálljak-e a kocsival?
Hát, szerintem nem sok értem lenne bárhol is elállni, hogyha azt nézem, hogy 65 millió évvel ezelőtt a dinók kaptak egyet, nem sok esélyű volt.
Ráadásul az egy 10 kilométer átmérőjű kavics volt.
És ők is átálltak volna máshova.
Hát igen, de milyen érdekes, látod, hogyha nincs meg a nagy Big Bang 65 millió évvel ezelőtt, akkor mi most nem vagyunk. Mert valószínűleg nem mászhattunk volna ki a vízből, mert a dinók rögtön learapták volna a fejünket.
Hát vagy ők lennek a dino emberek. Ki tudja, hogy mennyire fejlődtek volna tovább.
A gyíkemberek?
A gyíkemberek, igen.
Na, gyerekek, úgy gondoltuk, hogy ma tiszta vizet öntünk a pohárba aszteroida ügyben. Meteor vadászok leszünk a mai adásban. Nagyon-nagyon sok aktuális információ van, csak mondom. Egyrészt nem sokára érkezik hozzánk ide a stúdióba egy igazi csillagász, akit ki fogunk faggatni meteor ügyben, hogy akkor most pontosan mitől kell tartanunk, mitől nem kell tartanunk. Illetve beszélünk majd nagyon sok érdekességről, ugyanis a NASA legújabb a napokban kiadott közleménye is borzolta a kedélyeket meteor ügyben. És persze hozzuk azokat az objektumokat is, amiket már látnak a szakemberek. A végén pedig, ha lesz időnk, akkor beszámolunk egy nagyon-nagyon izgalmas felfedező útról, ugyanis idén nyáron képzeljétek el, hogy egy fizikus elindul egy expedícióval, ugyanis korábban becsapódott egy aszteroida, amiről azt sejtik, hogy idegen világok üzenetét hordozhatja, mert hogy nem egyértelmű, hogy ez nem mesterségesen alkotott dolog.
Tehát ez a fizikus, ez a Földre indul valahova, a Föld távoli részére, tehát nem mi megyünk el a távoli naprendszerbe.
Nem, hanem azt mondom, hogy nemrég becsapódott egy aszteroida, ami...
amit Bruce Willis nem tudott eltéríteni.
Amit nem tudtak eltéríteni, igen, és azt sejtik róla, hogy nem megszokott, mert ez az első olyan ember által észlelt objektum, ami a naprendszerről kívül érkezett.
Aggyal föl sem fogható, hogy milyen messze.
Igen, igen.
Jó,
na, úgyhogy nagyon izgalmas lesz a mai hacs, bele is kezdünk. Willy és Mickey megóv benneteket
Meteor
a bajtól.
Meteor Mickey és Bruce Willy. Az igazság az, hogy Willis nem a legjobb egészségének örvend mostanság,
szegény,
de nagyon szeretném, hogy többet nem kéne fölmennie világot menteni.
Az egy film, ugye tudod?
Tudom, az Armageddon, de azért mondom, hogy az bizonyos tudományos kísérleteket is fölvillantott.
Így van, azóta le is zajlottak ezek a kísérletek, na majd beszélünk erről is.
Hát a te példáidon keresztül azért nem is bánnám, hogyha még többet tudnánk ezekről a felénk tartó dögökről.
Már bocsánat, hát ezek csak kavicsok. Hát mondhatjuk úgy is, hogy nagy a jövésmenés a Föld
azért
körül.
50 kilométeres kavics beesne az udvaromba, lehet, hogy nem tudnám elmesélni neked.
Az abban biztos lehet, de nem is kéne. Na hát, ugyebár a NASA már közel 30 éve tanulmányozza azokat a földközeli objektumokat, amelyek ugye egyrészt itt a naprendszerben keringenek, és amelyeknél fontos, hogy 50 millió kilométernél közelebb megközelítik a Földet.
Ez jó, ez a szám, ez 50 millió kilométer?
Hát abból semmit nem érzékelünk. Még a 2-3 millióból sem érzékelünk semmit.
Tehát ezen belül ne jöjjön.
Így van, ezen belül ne jöjjön.
Ki kéne rakni egy táblát,
igen.
Kavicsok, űrszemetek, meteorok,
kisbolygók,
nagybolygók,
jobbra,
másik balra, tessék a földünket elkerülni.
Így van, így van, így van. Na hát, ahogy mondtam, a NASA-nak van egy ilyen bolygóvédelmi rendszere, ennek vagyunk mi is tagjai Willivel.
Több általában mi is kiraktunk.
Így van, úgy szokott lenni, hogy a Willi, amikor kimegy este pisilni az udvarra, és meglát valami szokatlan objektumot, akkor fölhív engem, én meghívom a NASA-t.
Igen, azért.
Így vettük észre a 2023 DW nevezetű kisbolygót is, vagy aszteroidát, amelyet ugye legutóbb emlegettük.
Pedig akkor nem is volt olyan nagy este, tehát nem is borosztan...
Nem csittál túl sokat.
Nem is volt nagy buli.
Na, beszéljünk erről a 2023 DW-ről. Ugye legutóbb ezt emlegettük abban a bizonyos lottós műsorunkban, erről érdeklődtek sokan, és szerintem rengetegen olvasták a híreket is ezzel kapcsolatban. Ugyanis azt mondják, hogy ez 2046-ban, valamikor február környékén fog benézni hozzánk, még saját wiki oldala is van. Csak mondom, azért nagyon, az para.
Nagyon boldog vagyok.
Ez egy 50 méter átmérőjű űrkavics állítólag, akkora, mint amekkora a tunguszkai eseményt okozó aszteroida volt.
Az 1900-es évek elején talán.
Igen, 1908-ban, hogyha jól emlékszem, Szibériában becsapódott egy ilyen 50 kilométeres...
De jó, hogy most hallok róla, eddig nem nagyon érdekelt.
Hát figyelj, 12 megatonnás robbanást okozott, ráadásul nem is érte el a Földet, hanem ilyen 5-10 kilométer magasan robbant föl, ugye valahol legtöbbször ezt szoktak.
Szibéria fölött?
Szibéria, igen, ahogy az előbb mondtam, 80 millió fát fektetett le.
Hoppá.
Volt egy kis epilálás. Na és hogy megnyugodjatok, ez a 2023 DW, ami ugye 2046-ba ér ide hozzánk, ez is pont ekkora.
Nagyon jó.
Figyeljetek viszont, nyugodjon meg mindenki, ugyanis azt is mondhatjuk, hogy leesik a nagy kő a szívünkről, ugyanis a NASA, és nem ránk, a NASA kutatói egyébként tovább számoltak, mert ugye nyilván, hogy felfedeznek egy ilyen aszteroidát, akkor mindig elkezdenek számolni, és a pályáját ugye egyre pontosabban tudják meghatározni, és állítólag kiderült, és törölték is a kockázati táblából, ugyanis a végső számítások azt mutatják, hogy majd február 18-a környékén ér a Föld közelébe, de nagyjából 8 millió kilométerre fog elhúzni.
Na, ez ilyeneket szeretem.
Na de ha azt hiszitek, hogy csak azoktól kell tartanunk, amely kavicsok csak úgy itt az űrben keringenek, hát tévedtek.
Az ennél kisebbtől is?
Ugyanis múlt csütörtökön hajnalban valami más lépett be a légkörbe.
Tudtam, hogy ki kell, menjek akkor is. Nem mentem ki. Éreztem, hogy azért fordulottam.
Egy 300 kilogrammos tárgy lépett be a légkörbe. RHESSI, ez volt a neve annak a napszondának, amelyet a NASA még 2002-ben küldött fel, hogy vizsgálja a legfényesebb csillagunkat. 2018-ig tervezték használni a NASA szakemberei, de most végleg lejárt a küldetése, és bizony
bejött a légkörünkbe.
Ő visszatért a légkörünkbe, el is égett, viszont milyen furák a véletlenek. Hát természetesen hol lépett be a légkörbe?
De várj, miért megmondanád, itt nincs az, hogy tervezik, hogy hol lép be?
Már elég. Tudják előre, hogy el fog égni, tehát semmilyen szinten, tök mindegy, hogy hol lép be, mert nem fog földet érni. Egy darabja sem.
Köszönöm szépen.
Viszont azért égi jelenséget okoz, egyrészt vizuálisan, másrészt pedig hallod is, ahogy belép. Azért kis fénycsíkokat rajzol az égre, de természetesen hol sikerült? Kijev fölött.
Szegények.
Csóri ukránoknak nincs elég bajuk. Most még ezzel is szembe kellett nézni, hogy bizony csütörtök hajnalban különleges hang és fényjelenség jelent meg az égen, viszont az volt a fura, azt mondják elég sokan, ugye, hogy nem indultak el a légvédelmi szirénák. És állítólag a Kijev Post is leközölte, hogy nagyon sok kamera rögzítette, hogy különös fényeket láttak Kijev fölött, a légvédelmi rendszerek, ahogy mondtam, nem aktiválódtak, és a jellegzetes fény és hanghatások ugye nem a háború kapcsán jöttek létre, és ezt hangsúlyozták is, hanem ugye valószínűleg a szatellit maradványai okozták. Állítólag az elnöki hivatal szóvivője, Daria Zarivna is lenyilatkozta, hogy szándékosan nem volt légiriadó, mindenki nyugodjon meg. A szóvivő úgy fogalmazott, hogy történelmi időket élünk. Csórikán, becsülöm ezt a higgadságot, hogy még ilyen körülmények között is tudnak örülni az ilyen jelenségeknek, hogy...
Na most csak azért elövöldözünk egymásra, szólok az illetékeseknek. Lesz majd itt meteorit, ami...
Ezt akartam mondani, hogy mi ahelyett, hogy fölfele néznénk, hogy mi jön, mi egymásra... Hát, katasztrófa.
Kérek szépen mindenkit, akinek vannak globális rakétái, ne egymásra, hanem fölfele.
Így van, tessék fölfele irányítani.
De az össze-vissza.
Akkor ezt hivatalos sajtó közleményként ki is adnánk. Na, itt van még néhány érdekesség. Ugyanis képzeljétek el, hogy nemrég a NASA most megint csak egy váratlan sajtóközleményt adott ki, miszerint Bruce Willisnek, sőt az igazi Bruce Willisnek, de Meteor Mikinek sem lesz túl sok dolga az elkövetkező 100 esztendőben.
Jaj, ezt akartam kérdezni, hogy vegyek-e új cipőt.
Nyugodtan. Ugyanis azt állítják, hogy az elkövetkező 100 évben a pillanatnyi tudásunk szerint az emberiséget kipusztító méretű aszteroida, vagy külső mozgó objektum nem fogja meglátogatni a Földet, tehát hogy 100 évig még biztos, hogy nyugtunk lesz. Egyébként ez azért is jó hír, mert állítólag maga Lindsay Johnson, a NASA bolygó védelmi illetékesje, azt is lenyilatkozta, hogy egy nagyon nagy és nagyon komoly aszteroida ellen egyébként nem sok mindent tudnánk tenni mi emberek, mert hogy nem rendelkezünk kellő technológiával, ami fura, mert ugye néhány éve pont a NASA tesztelt sikeresen egy olyan egységet, ami egyébként egy kimondottan nagy aszteroidát képes volt annyira eltéríteni, hogy az már bőven elkerüljön esetleg bennünket.
Viszont ha van még 100 év az emberiségnek, és a mostani fejlődést veszük alapul, meg hát állandó forradalomban vagyunk a NASA-val mi is.
Így van, a mi szaktudásunkra is számíthatnak, igen.
Én minden éjszaka kimegyek pisilni az udvarra, és figyelem, hogy mi közelít felé.
Látjátok? Addig nincs baj. Amíg Willinél nincsenek vizelési problémák, addig az emberiség biztonságban van.
Tehát 100 év alatt csak felfedeznek valami olyasmit, amivel tényleg el tudnak be egy nagyobb égitest is téríteni a Föld felé közeledvén.
Szerintem már egyébként most is, na majd ezt is megkérdezzük csillagászunktól.
Azért én folytatom a tevékenységet.
Te folytasd, így van. Az emberiség érdekében. Minden este Vili ott áll az udvaron.
Pisi az udvarom.
Így van, a következő nagy aszteroida Pisi Vili 2024 lesz. Na, gyerekek, még egy nagyon érdekes kis információ. Tudtátok azt, hogy idén nyáron egy nagyon fontos expedíció indul Pápua Új-Guinea partjaihoz, ugyanis még 2014-ben itt csapódott a csendes óceánba egy csillagközi térből érkezett objektum.
Milyen szépen fogalmaztál.
Nem véletlenül mondom azt, ugyanis állítólag ez az első olyan Földet érő objektum, ami nem a naprendszerből származott, hanem a csillagközi térből érkezett, tehát a naprendszerről kívülről, és állítólag az emberiség történetében olyan nem volt még, hogy egy csillagközi térből érkező aszteroida Földet is érjen.
Akkor elég időben indulhatott.
Az biztos, korán kelt. Az biztos. Van egy harvardi fizikus, mégpedig egy Avi Loeb nevezetű úriember, aki ezt a különítményt, ezt az expedíciót megszervezte, ugyanis ő azt mondja, hogy szerinte akár mesterséges, földön kívüli tárgydarabjai is fekhetnek a Manus sziget közelében az óceán fenekén, ugyanis ide csapódott be ez a bizonyos aszteroida.
Hagyják csak ott. Én nem tudom, láttam milyen filmet is, hogy fölvették, aztán baj lett belőle.
Hát minden esetre egy $1,5 millió hajós expedíció lesz ez, amelyben a kutatók mágnesekkel, kamerákkal és reflektorokkal felszerelt eszközökkel fognak kutakodni majd ott a vízben, mert szeretnék megtalálni a meteort, amellyel kapcsolatban az a legfontosabb kérdés, ugye, hogy természetes képződmény vagy mesterséges eredetű. A fizikus szerint egyébként a becsapódott objektum acél keménységű volt, de azt is hozzátette, hogy amíg nincs pontos bizonyítéka, addig badarság lenne találgatni. Jaj. Hogy, de izgi, én alig várom, hogy kiderüljön, hogy sikerült-e megtalálni.
Velem ellentétben, én meg úgy vagyok, hogy hagyjuk azt csak ott.
Maradjon csak ott a víz alatt. Na, megérkezett a stúdióba az az úriember, aki végre tiszta vizet fog önteni a pohárba, már nagyon-nagyon vártuk, Mosoni László, csillagász, a Zselici Csillagpark vezetője. Szia, Laci!
Szia, köszöntelek!
Sziasztok!
Ugye naponta hallani és olvasni olyan híreket, sőt mondhatjuk, hogy a NASA nagyon-nagyon jól sajtozza a körülöttünk száguldozó meteorokat, aszteroidákat, kis bolygókat, és bár tudom, hogy nagyjából ilyen 5-es, 6-as, 7-es tananyag, de azért tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. Tehát ez talán még Arisztotelésztől származik, vagy az ő írásaiban lehet először találkozni ezzel, és maga a név is arról, hogy valami légköri jelenségről van szó. Ugye nagyon-nagyon sokáig ez nem volt tiszta, hogy mi történik pontosan. Hát az égbolton rengeteg mindent láthatunk, ugye pont most ugye a napokban akár sarki fényt is lehetett látni Magyarországról, tehát csuda dolgok vannak az égbolton. Hát a meteor az egyféle izgalmas légköri jelenségnek tűnt. Aztán később kiderült, hogy a világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek érkeznek ilyenkor a Föld közelébe, és ahogy belépnek a Föld légkörébe, őrült nagy sebességgel, ez mondjuk 100 000 km/h sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is, legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Most a meteorok, azok legtöbbször apró pici porszemcséktől, vagy kavicsméretű kődarabkáktól származnak. hogyha azt mondjuk, hogy hulló csillag, akkor mindenkinek ugye az augusztusi csillaghullás jut majd az eszébe, és ez egy nagyon jó példa, nagyon jó marketinget példa egyébként, és ott a perzeidáknál is, ott tényleg ilyen apró pizike testek érkeznek a világűrből, pontosabban, ahogy a Földünk halad a naprendszerben, kering a nap körül, áthalad egy hatalmas törmelék felhőn, egy hatalmas porkavics felhőn.
Így van, keresztezzük a pályáját.
Így van, ami van egy bizonyos helyen a naprendszerben, és mi meg áthaladunk rajta, és így összegyűjtünk porszemcséket, kavicsdarabkákat ebből a hatalmas, több millió kilométer kiterjedésű felhőből, és ezek lesznek az augusztusi hullócsillagok. Ezeket a picike testeket, amíg még kint vannak a világűrben, addig meteoroidnak hívják. Uh-huh. És a világ csillagászai nem olyan régen egyébként, ez az nagyságrend, amikor 10 évvel ezelőtt hoztak egy definíciót, hogyha 1 méternél kisebb ez a test, azokat meteoroidnak hívjuk. Uh-huh. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér bármiből, ami a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük.
Az a meteorit.
Tehát ugye azok a kődarabok, vasdarabok, kővasdarabok, és mindenféle izgalmas dolgok, amik az égből érkeznek, és természetes eredetűek. Most a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de 1 méternél nagyobbak. Most ugye itt is különböző kategóriák vannak. Tehát vannak a néhány méteresek, vannak a sok méteresek, vannak a kilométeresek, aztán vannak, ugye akiket már nem is aszteroidának, hanem törpebolygónak nevezünk, a körülbelül 1000 kilométer kiterjedésű testek. Uh-huh. Tehát, mint például a Plutó, amit mi még ugye, meg nagyon sokan úgy tanultak, hogy ugye az a 9. bolygója a naprendszernek, Plutót 2006-ban egy döntéssel átcímkézték törpebolygónak, tehát vannak olyan óriási testek is, még a bolygókon kívül a naprendszerben.
Ugye most koncentráljunk egy picikét azokra az ilyen mozgó objektumokra, amelyektől ugye a legtöbben tartanak, mert nyilván az ilyen pici kavics méretűekből számtalan mennyiségű lép be a légkörünkbe. Mindig is érdekelt, bár tudom, hogy ti nem felfedező, hanem inkább bemutató obszervatórium vagytok, ugye?
Igen.
Ettől függetlenül, bár tudom, hogy kicsit ilyen Men in Black-es a kérdés, de engem nagyon érdekel, hogy részesei vagytok esetleg egy ilyen nemzetközi rendszernek, és kaptok esetleg friss infókat az ilyen újabb égitestek, vagy ti is úgy értesültök róluk, mint mi hétköznapi emberek, hogy olvassátok a hírekben.
Előfordul, igen, előfordul, hogy a hozzánk érkező vendég kérdez rá valamire. Ugye nagyon sok csillagászati témájú hír van, írott és elektronikus médiában.
Igen, népszerű.
Nagyon abszolút, tehát szerintem a legjobban eladható természettudományról van szó. Van egy kisbolygó központ, ez a Minor Planet Center, aminek van egy teljesen nyilvános oldala, aha, és rögtön a fő oldalon felsorolják, hogy a mai napig hány kisbolygót fedeztek fel, hány földet megközelítő kisbolygót fedeztek fel, hány üstököst fedeztek fel, és a következő 1 hónapnak a földet megközelítő kisbolygóit ott listázzák, név szerint. Persze ezek a nevek nem túl szexik, mert mondjuk 2023 HW2.
Így van, mi is beszéltek
ezeknek az égitesteknek sok esetben nincsen még olyan jól hangzatos, valamilyen mitológiai szereplőtől kölcsönzött neve, akkor kap nevet valami, hogyha már a pálya elemeit ismeri. Tehát a csillagász, aki ért hozzá, van olyan eszköze, az adatok alapján meg fogja találni az égbolton bármikor. Tehát pontosan tudjuk, hogy ő merre halad a naprendszerben, és van egy bizonyos idő, aminek el kell telnie, hogy nevet lehessen adni.
És erről beszélgettünk is korábban már mi, hogy egyébként ez nagyon népszerű is a csillagászok körében, igaz? Tehát, hogy a világ csillagászai előszeretettel pásztázzák az égboltot, hogy ők fedezzenek fel valami újabb dolgot.
A világ csillagászai sokfélék, de valóban van egy olyan csapat, aki üstökösökre és kisbolygókra vadászik. Tehát nagyon gyorsan a mérések, a felfedezések után ezek bekerülnek ebbe a kisbolygó központi adattárba, és onnan ki lehet kérni. Tehát ezek nem titkosak. Aha. Ugye erre szerintem emlékezhettek rá, mert ez tavaly márciusban egy nagy sztori volt, hogy egy magyar csillagás, Sárnecki Krisztián március 11-én kora esti órákban felfedezett egy kisbolygót, ami aztán később a 2022 EB5 nevet kapta. A különlegessége az volt ennek az objektumnak, hogy rövid mérésekből Krisztián számoltatott számítógéppel, és az jött ki, hogy ez az égitest, ez bizony másfél óra múlva Izlandtól északra be fog csobbanni a vízbe.
Az kemény.
Ezekben 80 tonnás, tehát olyan 3-4 méteres szikla volt, ami valóban belépett a föld légkörébe, magasan 31-hány kilométer magasságban felrobbant, ugye robbanásnál annyira felforrósodik a test, hogy nem megolvad, hanem légneművé válik. Azt számolták, hogy ez egy 4 kilotonnás robbanásnak felelt meg. Ja. Iszonyú energia szabadult fel. Tehát apró pici szemcsékbe lehűl, visszakondenzál, mint hamu, ugye leülepedik, és ilyen hamu szemcsékkel, ami földünk napi szinten több tonnát hízik.
Hoppá.
Tehát ahogy mondtad, ugye az nagyon sok, kemény. Tehát folyamatosan érkeznek ezek a testek a világűrből, kisebbek, kicsit nagyobbak, nem találkozunk velük, nem vágnak senkit se fejbe, tehát meteoritot nem fogunk találni, de 1 tonna, 10 tonna, 20 tonna
elenyésző, igen.
Föltömegéhez képest az nem egy komoly dolog.
Mennyire biztosak a NASA számításai, amikor fölfedeznek egy föld felé tartó objektumot?
Igazából fizikáról van szó, mérésekről van szó, és a méréseink sosem hullapontosak. Uh-huh. Tehát mindig van valamennyi hiba benne. Plusz-minusz 10 millió. Tehát van benne sok minden. És amikor egy kisbolygót felfedeznek, egy aszteroidát felfedeznek, akkor ugye igazából csak azt látjuk, hogy az égbolton hol helyezkedik el. Uh-huh. Tehát az égi útját látjuk, tehát egy gömb héjre fel van vetítve, holott ő térben mozog, aha. És ebből nem olyan egyszerű kiszámolni, hogy ő valójában merre halad a naprendszerben. Ha mérések hibátlanok lennének, tehát plusz-minusz 0,000 lenne a mérés, akkor 3 mérésből meg lehetne határozni tökéletesen. Ugye nem ez a valóság, hibák vannak. Minél több mérésünk van, annál pontosabbak ezek a pályaszámítások. Amikor megjelenik valaki a táblázatban, hogy potenciálisan agyon fog minket csapni, ott mellette ott van egy esély is, egy nagyon pici, de pozitív szám, uh-huh. Hogy ennyi a valószínűsége annak, hogy ez az égitest veszélyes lehet számunkra. És hogy telik az idő, ez az égitest ugye közelít felénk, egyre több és egyre pontosabb méréseink vannak, és a pályaszámítások akkor válnak pontossá. Tehát amikor esetleg bejelentik ezt, lehozza a sajtó, hogy van egy nagyon veszélyes égitest. Uh-huh. Ugye hosszú időn keresztül az Apophis nevű kisbolygó, elég baljóslatú nevű Apophis volt, ugye, akivel ijesztegettek minket. Ugye ott is úgy volt, hogy igazából van egy sok millió kilométeres sáv, ahol ő majd el fog haladni, mondjuk 2029-ben, és speciál a mi földünk is benne van ebben a sávban. És ahogy telik az idő, ez a 300 sávos autópálya kezd leszűkülni, és kiderül, hogy az az egy sáv, ahol ő tényleg közlekedik, hát az mondjuk 2 millió kilométerre van tőlünk, tehát hogy ez minket nem fog érinteni. Uh-huh. Hát ez történik sokszor. Ez történik. De azért érdemes megnézni a kisbolygó centrumnak a honlapját, mert ott ezek listázva vannak. A NASA-nak is van egy külön oldala, hogy mi az 5 következő aszteroida, ami megközelít minket, és akkor nagyon szájbarágósan ott van, hogy na most jön egy repülőgép méretű, ma reggel, délután jön egy ház méretű, és ha ezt az oldalt megnézzük, akkor például kedd reggel 8 óra környékén már becsengettek, egy 15-50 méteres szikla ment el a földünk mellett, körülbelül 2 millió kilométerre. És a mai számítások, modell számítások szerint a 4 méternél nagyobb sziklák, tehát a 4 méteres az még valahol elveszik a légkörbe, de hát vannak benne nagyobb égitestek is, összesen 400 millióan kell legyenek. Azok, akik a föld közelébe kerülhetnek. Mm. Ugye ez lehetnek itt bent a belső naprendszerben, lehetnek olyanok, amik a Mars és a Jupiter közötti kisbolygóövből szabadulnak ki, de hogy ezek a testek sokan vannak, és nagyon keveset ismerünk belőlük.
Igen, miközben ugye a sajtó, illetve a tudományos, fantasztikus filmek azt csugalják, mintha így nagy-nagy ritkán elhúzna egy-egy ilyen itt mellettünk, és atya úristen, most jön egy, miközben ugye nem is gondoljuk, hogy még azon aggódunk, hogy mondjuk 2024-ben valami ütközni fog-e, a közben már 10 000 elment itt a környékünkön.
Nagyon sok elment. Tehát 30 000 olyan égitestet ismerünk, amit a Föld közelében előfordul.
Aha. Most egyébként az megnyugtató volt, hogy pont minap olvastam, és ritkán látni ilyet, hogy a NASA ugye kiadott egy olyan közleményt is, hogy nem kell aggódni, mert az elkövetkező 100 évben a pillanatnyi információk szerint semmi olyan nem fog jönni, ami esetleg bennünket veszélyeztethet. Ám egyébként nagyon érdekes volt, mert Lindsay Johnson, ugye a NASA bolygóvédelmi illetékese, azt is lenyilatkozta, hogyha ne adja az Isten, mégiscsak jön egy jó nagy méretű, ami mondjuk globális katasztrofát okozhat, az ellen igazából rohadtul nem vagyunk felkészülve. Van értelme egyáltalán foglalkozni azzal, hogy mi van akkor, ha jön egy nagy, vagy pontosan emiatt a nagyszámok törvény alapján is, mivel nagyon belelátsz ebbe a dologba, azt mondod, hogy igazából azért nem aggódsz soha, mert hogy nagyon kicsi az esélye annak, hogy mondjuk esetleg becsapódjon egy olyan, ami mondjuk tényleg egy földrészt vagy egy kontinenst meg tudna semmisíteni.
Ez az egyik igazából. Tehát a dínos történetet mindenki ismeri, 65-66 millió évvel ezelőtt jött egy 10 kilométeres szikla, és átvettük a hatalmat.
Igen, igen.
Ugye a másik, amivel pont a NASA-nál ezt nem feltétlenül értem, mert ugye pont tavaly volt egy kísérlet, ez a DART nevű program volt, míg 21 novemberében elindítottak egy kb. 600 kg-os egységet, hogy a tőlünk rettentő távol lévő Didymos és Dimorphos kettős aszteroida rendszerrel találkozzon. Uh-huh. A Didymos a nagyobb, ő egy ilyen kb. 700 méteres szikla, a Dimorphos csak 160 méter átmérő szikla.
Igen, megnyugtató.
És ez a 600 kg-os egység, ez becsapódott ebbe a kisebbik égitestbe, uh-huh. és a Földről meg tudtuk figyelni, hogy ennek bizony jelentős hatása van.
Tehát, hogy mennyire módosította a pályáját?
Tehát még egy picike test is nekiütközik egy nagyobbnak, egy picit kitéríti, eltéríti őt a pályáról. Ugye angolszász sajtó szereti a praktikus mértékegységeket, tehát azt mondták erről, hogy olyan, mintha egy bevásárló kocsit nekitoltunk volna az egyik gízai nagypiramisnak.
Ó, oh, igen.
Ugye 600 kilogramm, jó, hát mondjuk 600 kilogrammos bevásárlókocsi azért nem nagyon,
nem nagyon
fordul van, elő, de valóban
akkor még egy kis autóval, ha nekihajtanánk a gízai piramisnak, igen, akkor igen.
Igen, mert a piramis tömege is nagyjából 1 milliárd kilogramm, ennek a sziklának is nagyjából 1 milliárd kilogramm a tömege. Most oké, belehajt valaki, hát hogy nem várunk tőle semmi eredményt. De mégis innen a földi megfigyelésekből azt láttuk, hogy ez a két égitest egymás körül kering. Uh-huh. A keringés ideje az lecsökkent.
Aha.
Mérhetően, tehát kb. 30 perccel lecsökkent. Tehát ezek után az, hogy ez a forgatókönyv van a bolygóvédelmi irányzat fejében, hogy igenis el lehet téríteni ezeket az égitesteket. Főleg a nagyobbaknál van erre jó esélyünk, mert a nagyobb testeknek nagyobb a felülete, ahogy a nap megvilágítja.
Könnyebb
őket
eltalálni.
Már messzi, sőt, őket könnyebb felfedezni, tehát őket már nagyobb távolságban felfedezzük. Tehát az, hogy egy 3 méteres sziklát itt a Föld közelébe fedezünk fel, ugye ennek ez az oka, hogy egyszerűen olyan kevéske fényt ver vissza, hogy ő nagyon halvány.
Lásd a példát, amit mondtál, amit Krisztián fedezett fel, hogy hoppá, holnap után.
Sőt.
Igen. Sőt, vagy
sőt, másfél óra múlva.
De másfél óra, ja, pláne, igen, tényleg mondtad.
Még lefekvés előtt megvárjuk, igen, hogy becsobbanjon.
Jó, igen.
És a nagyobbaknál ez évekkel korábban megtörténhet. És amíg ez a test nagyon távol van tőlünk, akkor igazából nagyon picike pályamódosítás, akár azzal, hogy egy ilyen kis autóval belerongyolunk, az már az a picike változás, kicsit meglökjük, kicsit eltérítjük, ő már nem az, hogy épp el fog suhanni a Föld mellett, hanem csilliók millió kilométer el fog menni mellettünk.
Ja, tehát ez is logikus, nyilván, hogy egy távoli pontot ott egy picit eltérítünk, aznak úgy módosul a pályája, hogy amire már ideérne, addigra már úgy elhúz, hogy nem is látni.
Így van, így van, így van. Tehát van, erre van már egy sikeres kísérlete a NASA-nak. Tehát, hogy ez működött, ez kiválóan működött.
Még így végezetül gyorsan két kérdés, az egyikre kérlek rövid választ, hogy ha esetleg mondjuk valami egy ilyen nagyobb tömegű, akár kis bolygó, ha mondjuk nem a Földet veszélyeztetné, hanem mondjuk a naprendszerünkben lévő bolygók valamelyikét esetleg, az ránk befolyással lenne?
Olyan szempontból attól függ, melyik égitest, mert ugye vannak olyan esetek, például a Hold, ha abba becsapódik egy aszteroida, akkor a robbanás során ugye annak a Holdnak vagy a Marsnak a felszínén születik egy hatalmas kráter, és a felszín anyag darabkái szana szétrepülnek. És ezek onnantól kezdve meteoroiddá, vagy akár aszteroidává válnak. Vannak olyan meteoritjaink, amik tudjuk, hogy a Holdról származnak, tudjuk, hogy a Marsról származnak, tehát ők így szabadultak ki az anyatestből, becsapódás által. Tehát ilyen féleképpen lehetne, tehát abból az anyagból juthatna nekünk is.
De hát azok meg már nyilván kis, még hatványozottan kisebb kockázatot jelentenek.
Valószínűleg igen.
Végezetül beszéljünk pár szót a Zselici Csillagparkról, hiszen azt gondolom, hogy az ország bármelyik részéről szerintem megér egy kirándulást. Ugye nem véletlenül kapta meg azt a csodálatos titulust, amire egyébként nagyon büszkék lehetünk, hogy nem csak Magyarországon, de hát ugye Európában is nagyon különleges az, hogy milyen pici a fényszennyezettség, ami ugye nyilván egy obszervatórium esetében nem hátrány. Tényleg elképesztő látvány, amikor az ember szeme tényleg hozzászokik egyszerűen, mintha nem is szabad ég alatt a valódi égboltot bámulnánk. Milyen programokkal várjátok az elkövetkezőkben az ide látogatókat, jöjjenek bárhonnan az országból?
A csillagvizsgálóban nappal is várjuk a csillagászat iránt érdeklődőket. Ugye derült időben egy csillag ragyog az égbolton, és mivel olyan közel van hozzánk a nap, ezért a felszínének a részleteit is láthatjuk. Planetáriumban mindig derült az ég.
Igen.
És mivel a tájvédelmi körzet szívében vagyunk, nekünk fontos az, hogy a zselic értékeit, a földi értékeit is be tudjuk mutatni. Világviszonylatban különleges erdőről van szó, itt a magának a területnek, a Zselisznek van egy mikroklímája, ami azt teszi lehetővé, hogy a hegyvidéki klímát kedvelő bükk nagy mennyiségben megtalálható a területen, és mellette nagyon jól érzik magukat a jóval melegebb klímát kedvelő ezüsthársak is, és ilyen természetes erdőt sehol máshol nem találunk a világon. Éjszakai programokkal is várjuk az érdeklődőket, ugye távcsöves bemutatókkal és alkalmanként éjszakai gyalogtúrákkal, és amikor elmegyünk a sűrű sötét erdőbe, akkor mindenki megtapasztalhatja azt, hogy a szemünk az mennyire-mennyire jól működik. És ahogy mondtad, tényleg a csillagos égbolt az, ami derült, és igazából holdfénymentes időszakban mutatja meg magát kiválóan, az párját ritkítja.
Az biztos.
Ugye a városlakók látnak egy-két fénylő pontot az égbolton, ugye a lámpáink fénye mellett.
10-20-at, igen, tehát hogy nem lehet összehasonlítani, ezt saját tapasztalatból mondom, mert a túra végére fölnéz az ember az égboltra, mert ugye ezt tudni kell, hogy az erdőből, amikor kiérsz egy ilyen jó 2-3 órát, azért az ember tök jót barangolunk, és felnézel, mintha valami plakátot néznél, hogy te Jézus, hát az a tejút, atya úristen, tényleg varázs.
És így van, és jön a nyár, jön, amikor a tejút már ott lesz az égbolton, tejútnak a gazdag központi része látható lesz ugye sötétedés után, ilyen a nyár.
Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, illetve, hogyha megengeded, akkor jövőben, ha bármi újabb információt kapunk a NASA-tól, akkor lehet, hogy megkérdezünk gyorsan.
Örömmel jövök, persze.
Köszönjük, Laci, és megnyugtatta legalábbis engem, mert azért van még remény.
Hogy nem kell költözködni, ne pakold be bőröndödet azért még. Laci, köszönjük szépen, köszi.
Én is köszönöm, sziasztok.
Szia, szia. Hát, drága hallgatóink, nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ennyi volt már a Hacs Podcast. Azt gondolom, hogy vehetsz új cipőt, ne pakold be a bőröndöt, és nem kell odébálnod a kocsival.
És jövőt én minden észre figyelem az égboltot.
Így van, te legyél kint minden este, és addig mi nyugodtan alszunk.
Hát akinek kellene, az éppen elment botba, vagy nem ér rá, vagy nyugdíjba megy, vagy nem nézi a távcsövét, én résen leszek.
Így van, ez a legjobb végszó. Találkozzunk legközelebb, hogyha tetszett ez az epizód, akkor hallgassátok meg a többit is, hiszen jó néhány űrkutatással és adott esetben csillagászattal, UFO-kkal, a Challengerrel kapcsolatos beszélgetést is megtalálhattok a korábbi Hangosan Csináljuk epizódokban, sőt, még Farkas Bertalan is volt a vendégünk, aki olyan exkluzív sztorikat osztott meg velünk, amit szerintem máshol nem mesélt el. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a legújabb epizódokról sem, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok.
Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.